nagyon rég volt, hogy én beszéltem, és nem tudom, hogy visszamerjek-e térni. Egy kicsit visszamerek térni azért erre a királyok kérdésre. Lehet, hogy hosszan fog tartani, ugyanilyen módon így meg fogjuk szakítani, örülni fogunk a vendégeknek, és örülni fogunk, amikor üzeneteket hallunk más témakörökből, és aztán időről időre visszatérünk talán egy kicsit ehhez az Izrael királyi kérdéskörhöz. Jeleztem múltkor, hogy tulajdonképpen, hogy véget ért a Sauli történet, bennem egy nagy hiány maradt. Az, hogy Saul nagyon a középpontjában volt ezeknek a délutánoknak, és talán kevésbé került középpontba valaki, aki a kortársaként, nála azért jóval idősebbként, de igazán híven képviselt az Isten akaratát, ez pedig Sámuel. És a Sámuel könyvében van mindez följegyezve, mégis Sámuelről viszonylag keveset beszéltünk. Pedig minél többször olvastam Sámuel életét, annál inkább azt gondoltam, hogy hát nem volt könnyű. Nem volt annyira magától értetődő, hogy egy olyan korszakot zárva, amelyikről azt mondja a Bírák könyve, hogy Józsué végig ez a Bírák könyvének ez a szomorú végkicsengése, hogy mindenki tulajdonképpen azt csinált, amit akart. Autonómokká váltak az emberek, és amíg a szemük előtt kedves volt, azt tették. Egy ilyen környezetben kezd el fölnövekedni egy ilyen veszőszál, egy ilyen tiszta lény, mint Sámuel. Megható, ahogyan a kezdet, az tulajdonképpen egy édesanya, aki imádkozik azért, hogy legyen gyereke, és legalább annyira megható, mert nem magától értetődő. Szerintem, aki anya, az leginkább tudja ezt. Amikor elérte a kisfiú az elválasztás idejét, akkor meg is tartotta a fogadalmat az anya. Visszavitte Élinek, hogy szolgálja a fia az urat. Azt ígérte, hogy neki fogja szentelni, és egy torsz korszakban, amikor mindenki azt csinálta, ami a szem előtt kedves, ennek az anyának mégis fontos volt a saját ígérete, és visszavitte. Ha ő ezt nem tette volna, akkor most nem lenne Sámuel, és talán egy csomó minden másképp lett volna, úgyhogy azt hiszem minden anyának fontos lehet ez. Ismerjük a történetét. Szolgája lett az Úrnak Éli pap előtt, azt mondja róla az ige. És van valami különös, ami rögtön a második részben, a 11. versben egy mondat, és nem tudom, bennetek is megpengeti-e ezeket a húrokat, ami bennem. Azt mondja az ige, hogy a gyermek Sámuel pedig egyre növekedett, és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Szinte azonos mondat szerkezett jóval később Jézusról, és többször találunk ilyen párhuzamot Sámuel élete és aztán Jézusnak a szolgálata között. Isten szolgálta. Apró momentumok, de leírja a Biblia, hogy még mint gyermek gyolcs efóda körül övezve szolgált az Úrnak. Növekedett, kedves volt az Úr és az emberek előtt, és Éli felügyelete alatt szolgálta az Urat. Abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt gyakran látomás. És még csak a Bírák korszakának a vége, igazából nem meglepő. Ami meglepő, az, amit ezután olvasunk. Azt olvasjuk, hogy Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki neki az ő beszédét. És akkor jön ez a mindannyiunk által jól ismert történet, amikor Isten szól, és ő nem ismeri föl a hangját, és szól másodszor, még mindig, nem harmadszor, és akkor Éli mondja neki, hogy ha még egyszer szólít az Úr, akkor mondjad azt, hogy én hol van a te szolgád. Ami megfogott belőle, és a mai nap tulajdonképpen ez az, ami úgy igazán, talán egy picit több, mint sem a szimpla történet. fölfigyeltetek erre, Sámuel pedig még nem ismerte az urat, mert az úr még nem jelentette ki neki a beszédét. Mondja ezt egy olyan emberről, aki szolgál az úrnak. Mondja ezt egy olyan emberről, akit oda szántak az úr szolgálatára. Mondja ezt egy olyan emberről, aki kvázi a papnak a segítőjeként, gyolcs efoddal körülővezve, látta el a teendőket Éli mellett. És mégis a Biblia azt mondja, hogy nem ismerte az urat, mert az úr még nem jelentette ki magát neki. Szóval nekem hátborzongató volt a gondolat, amikor megértettem azt, hogy milyen ősrégi időkben tanítja már azt a Biblia, hogy az Istennek az ismerete nem egyenlő az Istennek a szolgálatával. Az Istennek az ismerete nem szükségképpen és nem abban lelhető föl, hogy mi valamit akarunk tenni az Úrnak, vagy az Úrért, még csak nem is az áldozatok, amiket meghoztak a szüleink, vagy meghozunk mi, hanem az Úrnak az ismerete egyetlen egy módon adatik, az, hogyha az Isten kijelenti magát nekünk. És ezt nem lehet megkerülni, nem lehet vallásos cselekedetekkel pótolni, nem lehet megtanulni, nem lehet azt mondani, hogy én egy egész életet töltöttem az Úr szolgálatával, mert még mindig ugyanoda jutunk, ahova olyan sokszor elmondom a Máté Evangélium a 7. részében, eljuthat az ember, hogy azt gondolja, hogy ismeri az Urat, azt gondolja, hogy az Isten akaratát cselekszi, egy egész életen keresztül szolgálja őt, és akkor egyszer csak szembeáll Jézussal, és Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek téged. Nem ismerlek titeket, mert nem azt cselekedtétek, amit én mondtam nektek, mert nem a kijelentésből éltetek, hanem a saját elképzeléseitek szerint osztottátok be a szolgálatnak az esztendeit, vagy az életeteket. Emlékeztek, hogy most fölírtam néhány részt, de jól ismeritek. Csak azért, hogy mennyire összefügg a János evangéliumának a 8. rész 30-32 Jézusról írja, hogy amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha megmaradtok az én beszédemmel, benn bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Ha megmaradtok az én beszédemben, ha a kijelentésből éltek, ha a személyes kapcsolatból éltek, akkor igaz mindaz, amit ő mond, hogy megismeritek a valóságot, megtanultok Isten szemszögéből látni dolgokat, értékelni az eseményeket, amiket láttok, amik veletek történnek, és amik körülöttetek történnek, és ez a fajta Istenben gyökerező ismeret szabadít föl arra, hogy biztonságban éljél, derűben éljél, tudva azt, hogy az Isten kezében van mindaz, amit látsz, és amit tapasztalsz. És aztán a János 14.21-ben Jézus azt mondja, hogy akinél az én beszédeim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki. Azért, ha más nem, de azt érzékeljük, hogy van előélete a kijelentésnek. És ezt az előéletet sorolja föl Jézus ezzel, hogy aki megtartja a beszédemet. Ahogy azt olvassuk Sámuelről, de egyébként máskor is ilyeneket olvasunk, de azért ez egy nagyon fontos mozzanat, hogy Sámuel nem engedett. Úgy mondja, hogy Sámuel pedig fölnövekedett, és az Úr vele volt, és semmit sem hagyott a földre hullani Istennek a beszédéből. Megint csak itt a párhuzam. Jézus ezt mondja, hogy aki nem hagyja, hogy a földre hulljon az én beszédem, aki hallja, megtartja azokat, az szeret engem. És hogyha szeretsz engem, akkor szereted az atyát, és hogyha szereted az atyát, az atya is szeret téged, és kijelenti magát. neked. De az előélet az ott kezdődik, hogy ne hagyjuk a földre hullani mindazt, ami megjelenik a szívünkben, a lelkiismeretünkben, a cselekvés és tekintetében, ahogyha kérjük nap, mint nap, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi a mára a te beszédet hozzám, mi a te parancsolatod mára hozzám, hogy mit tegyek, és teszem, és abban járok, akkor több lesz az Istenről alkotott képen, mint csupán teológia, akkor az lesz, amit Sámuel is megtapasztal, hogy Isten kijelenti magát neki. És azért mondom, vagy azért hangsúlyozom nyilván ezeket, mert azt hiszem, hogy a mai keresztény társadalmunknak az egyik nagy kihívása és betegsége az, hogy valahol behelyettesítődött az Isten ismerete, lexikális Isten ismeret az Isten kijelentésével. Mint hogyha ezek egymásba csúsztathatók lennének, holott nem egymásba csúsztathatók. Hogyha nem engedjük, hogy a földre hújjon, akkor igen, akkor jön a kijelentés. De addig bármennyi papi szolgálatot végez egy keresztény, ahogy Sámuel végezte a papi szolgálatot Éli mellett, vagy legalábbis a segédpapi szolgálatot végezte Éli mellett, mégis a Biblia azt mondja, hogy nem ismerte az Urat, és nem szégyelte kifejezni a Biblia, hogy nem ismerte az Urat. Mert az Isten ismeret az több, mint csupán az Istenről alkotott gondolatok összessége. No, tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos gondolat. János 14.30-31-ben Jézus azt mondja, hogy már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme, noha fölöttem nincs semmi hatalma, hanem azért, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nekem, keljetek fel, menjünk innen. Ebben már olyan nagyon újnak úgy tűnik, hogy nincsen, pedig van benne valami, ami arról szól, hogy ha az Isten akaratában járunk nap, mint nap, és percről percre, akkor nem lesz az ördögnek táptalaja arra, hogy hitfőállás létesítsen az Isten gyermekeiben. Olyan hitfőállást, amiről azután kiindulva meg tudja rontani a saját életüket, a családjuk életét, a közösségüknek az életét. Alapvetően minden, ami nem az Isten beszédében gyökerezik, hanem pót dolgokban gyökerezik, az mind-mind alkalmas ezeknek a hitfőállásoknak a kiépítésére és a térnyerésre az ördög számára. Jézus pedig azt mondja, hogy bennem nincsen semmije, mert én úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nekem. Visszatérek Sámuelhez. Sámuel növekedett, az Úr vele volt. És megtudta egész Izrael Dántól Beersebáig, hogy az Úr profétájául rendelte Sámuelt. És az Úr újból kezdett megjelenni Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek, Silóban az Úr beszéde által. Így jutott el Sámuel beszéde egész Izraelhez. Figyelitek, eljutott Sámuel beszéde az egész Izraelhez. És semmit nem tudunk arról, hogy lett volna hatása akkor annak, hogy Isten kijelentette magát Sámuelnek. Mint hogyha ez az alvó állapot az a kijelentés ellenére is meg lett volna, és valóban így is van. És megint itt van a párhuzam, gondoljátok meg, hogy a pásztorok elmennek Jézus születésekor. Látják és hallják a dolgot. És azt jegyzi föl a Biblia róluk, hogy elmennek és elhíresztelik mindazt, amit láttak és hallottak Jézus születésekor. Nem tudatlanság, ami miatt az emberek nem ismerték föl, hanem nem akarták. Gyorsan elfelejtették. Hírnek lehet, hogy hír volt az elhíresztelt üzenete a pásztoroknak, de nagyon nem mozgatta meg az embereket, és Sámuel esetében is azt látjuk, hogy nem nagyon mozognak, nem nagyon mozgatta meg az embereket. Noha eljutott Sámuel beszéde Izraelhez. Múltkor mondtam néhány szóba, talán megismétlem. Az első próba az ő életében az volt, amikor szólt az Úr. És mi úgy szeretnénk, hogyha szól hozzánk az Úr, akkor csupa jó dolgokat mondaná. Annyira szeretnénk, hogyha amikor azt mondja, hogy menj, Dani, Kornél, Petra, Zoli, Szilvi, akárki, menj és mondd el, amit én mondok neked, akkor úgy mennénk el, hogy úgymond az örömüzenetet vinnénk. Ugye erre vagyunk kalibrálva, mi az örömüzenetet akarjuk vinni. Azt, hogy Isten milyen jó dolgokat fog veled csinálni, akinek most az üzenetemet tolmácsolom. Az evangéliumot szeretnénk vinni. És kis fiú, nem lehetett nagyon több, 8-10 évesnél, nem tudom pontosan, de Isten szól hozzá, és az első üzenet az, hogy menj el, és mondd meg Élinek, hogy kiírtom az egész háza népével együtt. Menj el, és haragj bele abba a tenyérbe, amelyik etetett téged, akit szolgatásául fogadott, aki tiszteltél és becsültél, és aki szintén szeret téged, és apád helyett apád, és anyád helyett anyád, és egész életében úgy tekintett rád, mint egyfajta pót gyermekére, ha már a saját gyermekeiben nem tudott annyira gyönyörködni. Menj el és mondd meg, hogy akármilyen jó pap voltál, kiírtom az egész házad népét. Mert jobban becsülted a fiaidat, mint engem, mondja az Isten. Most nem szeretnék Éli kérdésébe túlságosan belemenni, csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy fölkészültünk rá, hogyha az Isten végre kijelenti magát nekünk. És nem a mi agyunk termék az, hogy milyen evangéliumot akarunk hirdetni az embereknek, hanem eltökéltük, hogy csak is azt, amit az Isten mond, nekem, neked, nem kevesebbet és nem többet, hogy ne adjunk hídfőállást az ördögnek, akkor ez is része a feladatnak. Hogy elmenj és elmondjad azt, amit az Isten mond, ami esetleg éppen a szeretteiddel való kapcsolat fölrugását jelenti. És hogy milyen nagy az Éli. Azért talán akkor mutatkozik meg a jelleme leginkább, amikor el tudja fogadni az ítéletet. És legyen úgy, ahogy az Úr akarja, mondja Éli. És aztán valóban az ítélet egy részét még meglátja, amikor Hofni és Fineásnak a halál híre jön, akkor azt még meg kell élnie, de a többit nem, mert akkor ő is hátrahanyatlik a székében, és gyakorlatilag meghalott helyben. De azért azt hiszem mindannyian látjuk, hogy milyen nagyság ez. Milyen nagyság. És most nézzük csak meg egy picit a korokat. Egy idős ember. Isten szolgája. Egy életet eltöltött hivatalban. Azt kell mondani, hogy tetejében még csak nem is rosszul végezte ezt a feladatot. Akkor sem, hogyha túl nagyra nőtt az árnyéka, és mint minden ember, akinek nagy az árnyék, annak a gyerekei legtöbbször sajnos nem járnak az apjuknak, meg az anyjuknak a nyomdokában. De jó ember volt. És most jön egy taknyos kölyök, aki ítéletet mond róla, és őnek azt kell mérlegelnie, hogy vajon tudja-e kellő alázattal fogadni azt, hogy ez az Úrtól van. És meg tudja tenni. És néha arra gondolok, hogy késői utódok ma vajon meg tudnánk tenni? Meg tudjuk tenni? Meg tudják tenni a gyülekezetek? Hogy mondjuk a ifjabb generációnak a kritikáit mérlegre tegyék? Én nem mondom, hogy igaza van mindig az fiatalnak, azt sem gondolom, hogy igaza van mindig az idősnek. De hogyha a párbeszéd alapja a hierarchia, nem pedig az Istenre való odafigyelés, akkor mindenki csak vesztes tud ebben a küzdelemben lenni, mert sem az ifjabb generáció nem tud megerősödni az Isten hangjára való odafigyelésben, mert állandó opozícióban élve belőle is föltámadnak azok a indulatok, amiket az ördög pompásan ki tud használni, és ugyanez igaz az idősebb generációra is. Hát anélkül, hogy részletezném, azt hiszem, hogy Sámuel és Éli példája nagyon jól rámutat arra, hogy akkor van csak jövő mind a két generáció számára, hogyha tudják azt, hogy mi az, ami az Úr kijelentése, és meg tudnak nyugodni az Úr kijelentésén. És tudnak önkritikát gyakorolni, és tudják elfogadni egymástól, kortól függetlenül az, hogy az Isten mondta. És szerintem ez minden kicsi és nagy közösségnek egy sarkalatos kérdése, hiszen miközben teljesen természetes, hogy azt szeretnénk mindig, hogyha valóban csak az Úr beszéde vetülne bele a gyülekezetnek az életébe, nem az önjelölt beszédek, nem az, hogy nekem azt mondta az Úr, és utána elhangzik valami, mit nem az Úr mondott, hanem azt szeretnénk, hogyha abban segíthetnénk egymást, érzékenyen nevelnénk a gyerekeinket, és közösen betartanánk azt, hogy mindeneket megpróbáljatok, ami jó, megtartsátok. Tehát, hogy közösen odafigyelnénk arra, hogy mi az Istennek az akarata. Szóval, hogyha ezt éljük, vagy ebben élnénk, akkor azt hiszem, hogy töretlenül tudna tovább menni az Isten ismerete generációról generációra. És aztán megint egy szünet, kb. 20 év szünet. Szinte ugyanannyi szünet van a Sámuel élettörténetében, mint amennyi a Saul élettörténetében, hiszen innentől kezdve majd egybe is fonódik a két embernek az élettörténete. És beszéltünk arról, talán emlékeztek rá, hogy Saul ezt az 20 évet, amikor elhívja Isten, bizony nem a fölkészüléssel töltötte. És ezután a nagyon határozottan érzékelhető a jellemén, hogy ahelyett, hogy fejlődött volna a jelleme az Istenben, ehelyett visszafejlődött és torzult a jelleme. Szembe Sámuellel, aki ezekben az években sokat nem mond el róla az ige, de azt elmondja, hogy semmit nem hagyott a földre hullani a beszédből, és hogy ennek az érlelődésnek az esztendei után, amikor eljön az a pillanat, hogy megint fölkiált Izrael az Úrhoz segítségért, mert már nagyon nyög a filiszteus uralom alatt, akkor van egy ember, aki kész arra, hogy ne stratégiai recepteket adjon arra, hogy hogyan kell majd legyőzni a filiszteusokat. Ugye erről szól Saulnak az élete, meg a filiszteusokkal történő háborúja folyamatosan, hogy mint hadvezér próbál lavírozni, hogy most éppen hol kéne lenni, hány ember az, amelyik mellett még érdemes megtámadni, vagy nem érdemes megtámadni a filiszteusokat, hanem ő tanácsot tud adni, és azt mondja, hogyha teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket, és astartékat, és szíveteket, elkészítitek az Úrnak, és csak neki szolgáltok, akkor megszabadít benneteket a filiszteusok kezéből. És van foganatja, hiszen elhányták a bálványokat, és az Úrnak szolgáltak, és aztán utána győznek a filiszteusok fölött, és azt kérik Sámueltől, hogy ne szűnj meg könyörögni értünk az Úrhoz, ami Istenünktől, Istenünk össze, hogy szabadítson meg minket a filiszteusoknak a kezéből. Akkor is mondtam, amikor Saulról beszélgettünk, és most is csak megismétlem azt a gondolatot, hogy azért talán ennek az a legfőbb üzenet az mégiscsak az, hogy a békesség esztendeiben kell készülni. Pontosan olyankor, amikor nincsenek nagy látványos dolgok, nincsenek nagy kihívások, nincsenek nagy harcok, amikor szabad akaratunkból dönthetünk nap mint nap, percről percre arról, hogy hogyan osztjuk be az időnket, az energiánkat, az ismerettségeinket, hogy mire fordítjuk, hogy hol van a mi szívünk, mert ott lesz a mi kincsünk, vagy ott van, ahol a kincsünk van, ez egy örök törvényszerűség. Tehát milyen? Mert ha nem jó, akkor bizony nem lesz hatékony a szolgálatunk. És talán itt a mai világban megint, amikor annyira a hatékonyság a központban áll az emberi gondolkodásban, akkor ugye kétféle módon lehet hatékonynak lenni. Az egyik az emberi hatékonyság, amelyik tényleg stratégiákat gyárt arra, hogy hogyan lehet jó marketinggel, jó projekt szemlélettel és projektépítkezéssel hatékonyan végrehajtani valamilyen feladatot. Ez az emberi oldal. A másik az pedig olyan módon hatékony, hogy egyszerűen engedi, hogy Isten lelke egyre teljesebben birtokba vegye őt, hogy amikor megszólal, akkor az a méltóság, az az erő, az a hatalom sugározzon ki belőle, ami nem ő, hanem a mögött álló Isten, amelyiknek valóban meg lehet az a hatása, hogy az emberek egy-egy mondatra is jól reagálnak, isteni módon reagálnak, nem pedig emberi módon reagálnak. Hát ezek mind Sámuel történetéből jönnek át nekünk. És aztán eljön a királyválasztásnak az ideje. Megint egy olyan próba, amit Sámuel tulajdonképpen egész életével szeretett volna megakadályozni. Nem akart királyt. Ő nagyon jól érzékelte azt, hogy abban a pillanatban, hogyha az emberek ahelyett, hogy elfogadva, hogy sok bukdácsoláson keresztül, de Istenhez közelítenek, és Isten vezeti őket, ahelyett, hogy ezt elfogadnak, ehelyett közbülső megoldást keresnek, hogy majd valaki megmondja nekünk, hogy mit kell csinálni, az biztos, hogy a jellemtorzuláshoz és a nép torzulásához vezet, a gyülekezetek torzulásához vezet napjainkban, amikor majd megmondja valaki közben járó, valaki, aki jóba van az Istennel, hogy mit kell csinálni. De miközben egész életével ellene van, sír, kesereg az Úr előtt, hogy ez az egész dolog történelmi aktualitássá vált az életükben, de enged. És azt gondolom, hogy talán ez az egyik legnehezebb dolog, amit nekünk embereknek szeretne Isten megtanítani, hogy jó érzésünk ellenére, meggyőződésünk ellenére, hitbeli meggyőződésünk ellenére engedjük, hogy teret kapjon a rossz. Nem tudom, hogy értjük-e azt, hogy mit szeretnék ezzel mondani. Hogy föl tudjuk-e fedezni, hogy Isten egészen másként uralkodik, mint ahogy mi képzeljük. És mi sokszor görcsösen szeretnénk az Isten igazságát érvényre juttatni, megfeszülünk attól, hogy meggyőzzük a testvérünket arról, hogy rossz, amit csinál, és nem szabad ezt csinálni, és szerintem, ha rajtunk múlna, akkor mi sosem engednénk meg a királyválasztást, vagy akármi mást, amivel ellen a lelkiismeretünk tiltakozik, mert úgy érezzük, hogy nekünk kell az Isten helyett harcolni, holott nekünk nem kell az Isten helyett harcolni. És Isten pedig annyira nagyvonalú volt, hogy azt mondta, hogy tudom, hogy engem utáltak meg, nem téged utáltak meg. Ne keserítsen el ez a gondolat. Adj nekik királyt. És én majd megoldom azt, hogy a megváltozott körülmények között is mégiscsak a munkámat el tudjam végezni közöttük. Szóval megint csak ott vagyunk, hogy annyi változós lehetett volna probléma megoldás. Ahogyan annak idején elhallgathatta volna az Éli házát sújtó ítéletet, elhallgathatta volna. Ő károsodik, attól az ítélet megvan, de legalább nem kerül rossz nexusba, kenyéradó gazdájával. És nem tudom, érzitek, hogy most is itt van ez a lehetőség, hogy ő nem akar királyt, és az övé a legfőbb tekintély pillanatnyilag Izraelben. A legfőbb méltóság pillanatnyilag az övé, mert nincsen király, hanem a bírák azok, akik betöltik azt a szerepkört, hogy rájuk hallgatnak az emberek. És egyszerűen azt mondhatná, hogy nem kaptok királyt, mert az Isten saját királyságát akarja rajtatok keresztül megvalósítani, és nem teszi. Nem tér ki a rossz elől. Akkor sem tér ki az elől, hogyha itt nem csupán a lelkiismeretéről van szó, hanem például azzal arról, hogy elveszti a legfőbb méltóságot. Egy rossz dologért. Emberek, nem egy jó dologért. Egy rossz dologért. És megint fölteszem a kérdést, mindenfajta él nélkül, hogy hányszor kell szembenéznünk, talán a saját családjainkban is, de sokszor nagyobb szinteken, mondjuk gyülekezeti szinteken ezzel a dilemmával, hogy a legtöbb vezető úgy éli meg, hogy nem fogom engedni a rossz áradását. Nem fogom engedni, hogy valami olyan, mi törjön be az életünkbe, a gyülekezetünkbe, a közösségünkbe, a családunkba, a munkahelyünkre, ami nem jó. És én vagyok pillanatnyilag a felelős vezető, rám terhelődik a felelőssége, hogy beengedem vagy nem engedem be. Hányszor hallottuk ezt a problémát, ezt a dilemát megfogalmazni? Hogy azért állítottalak bennem titeket a várfalra, hogy őrizzétek a nyájat, és ne engedjétek, hogy szétszél legyen, és a többi, és a többi. És ezek is mind-mind igaz dolgok. De a végső szó, az mindig ugyanoda jutunk, hogy a kijelentés. A végső szó az, hogy megtanultunk-e odafigyelni arra, hogy Isten mit mond. Isten nem azt mondja, hogy minden esetben engedjél a rossznak, csupán azért, mert ezt így kell csak tenni, nem azt mondja. Sőt, mindannyian tudjuk, hogy alapvetően arra tanít, hogy álljunk ellen a gonosznak. Arra tanít közösségi szinten, hogyha valami rossznak látszik, attól tartózkodjunk. Ezek mind-mind igazak. De az alapvetés mégiscsak az, hogy ismerjük-e az Istent. Jobban ismerjük-e, mint teológia. Ismerjük-e őt annyira, hogy ki tudja jelenteni nekünk azt, hogy egy adott konfliktus helyzetben, mint ez, amelyik nagyon markáns konfliktus helyzet, egy adott konfliktus helyzetben mi az, amit tovább viszi az Isten országát? Az, hogyha engedünk, vagy az, hogyha nyakasan és konokul kiállunk az Úr kéretlen keresztes lovagjaiként a vártára, és harcolunk, és megöljük az Úr ellenségeit, megöljük, kirekesztjük, akármit csinálunk vele, az Úr nevében, az Úr igazságáért, hangzatos jelszavak mentén mozgunk úgy, mint elefánt a porcelánboltban. És azt hiszem, hogy Sámuelnek a nagysága ebben mutatkozik meg, hogy tudja, hogy mit mond az Úr, és oda akar figyelni, és megteszi. Le tud mondani a legfőbb hivatalról. Át tudja adni valakinek, aki aztán nem méltó rá. De át tudja adni. És föl tudja vállalni ugyanazt a kockázatot, amit az Isten fölvállal. És talán így fejezném ki, hogy ha az Isten kockázatot fölvállal, akkor nekünk is oda kell állni mellé, és ugyanazt a kockázatot föl kell vállalni. Akkor is, hogyha mi józan eszünk, azt mondja, hogy túl nagy a kockázat. Nem engedhetjük meg ezt a kockázati tényezőt. Hát én azt hiszem, hogy az elengedés művészete az az egyik legnagyobb művészet, amit egész életünkön keresztül tanulunk elengedni a gondolatainkat, az akaratainkat. Különösen akkor, hogyha tudjuk, hogy sem a nép javával nem egyezik, sem a mi javunkkal nem egyezik az, ami történni fog, mégis el kell engedni. Egy dolgot tesz, ha már egyszer így alakult. Nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy ami egészen különös módon viszonyul Saulhoz. Megint azt mondom, mintha a nevelt fia lenne. Mindent megtesz azért, hogy Saul ne szúrja el. Ha már egyszer ő az minta, tehát az első, akit Isten királyként az Izraelnek ad, akkor szeretne ott lenni a háttérben, szeretné egyengetni az útját, szeretné tanácsolni, és ezt meg is ígéri. Ugye, amikor leteszi a tisztségét a királyválasztáskor Micpában, akkor miután tisztázza maga múltját, és elmondja azt, hogy ő senkinek nem vette el semmiét, és tiszta és ártatlan a keze, akkor azt is elmondja, hogy ő nem fog megszűnni, könyörögni a királyért, és könyörögni a népért. Igaz, hogy leteszi a hivatalát, innentől kezdve nem ül az első ember, de mindvégig imáiban fogja hordozni, és jó tanácsaival fogja ellátni Izraelt és a királyt. És valahol ugye mindig átjön az, amit tud tenni az ember, hogy azt mondja, hogy csak ti ragaszkodjatok az Úrhoz. És mi királyt ad nekik, és a következő mondata az, hogy mindegy, hogy királyságban éltek, vagy király nélkül értek, a lényeg az ugyanaz, ragaszkodjatok az Úrhoz, mint ti, mind a ti királyotok. És mindaddig, ameddig ragaszkodtok az Úrhoz, mint ti, mind a ti királyotok, addig minden rendben lesz, mert Istennek teljesen mindegyek a formációk. Isten tud ilyen formációban is megdicsülni, meg olyanban is, akkor is, ha van pap, meg akkor is, ha nincsen pap, akkor is, ha demokrácia, meg akkor is, ha diktatúra van. Isten számára ezek a fogalmak mindaddig, ameddig őrá figyelnek az emberek, addig ezek közömbös fogalmak. Isten tud uralkodni, mindaddig, ameddig ragaszkodunk ő hozzá. Szóval szívén viseli Saulnak az ügyét. És nagyon-nagyon szomorú, hogy ez a minta, amit Isten adott, az mégsem egy sikeres minta. És aztán végig beszéltük Saulnak az életét, és ugye az Amálek ellen való dicstelen harc, illetve győztes harc, de Saul dicstelen vége. Az az utolsó pillanat, amikor még ő szóba elegyedik Saullal, és azt mondja az ige, hogy onnantól kezdve ő már nem találkozik többet Saullal, soha többet. És jön a Dávid történet. De a Dávid történetnek a bevezetése még egy utolsó látkép Sámuelről. Az, ahogyan elmegy Isai házába, hogy ismét királlyá kenjen valakit az Isten nevében. Van egy-két jellegzetes pont, ahol eltér a két történet egymástól, és én azt hiszem, hogy megint rámutat részben Isten gondolkodására, szívére, meg arra is, hogy hogyan érlel bennünket. Emlékeztek rá, hogy hogy volt a Sauli történet? Isten kézi vezérlése mellett történt. Abszolút direktívákat kapott. Elmondta neki azt, hogy holnap érkezni fog hozzád egy férfi. Leírja a körülményeket. És azt mondja, hogy majd őt kent föl királyá, mert ő lesz a király az én népemnek, ez Saul. Aki elmegy, ugye keresi a szamarakat, megérkezik Rámába, ahol éppen hazaérkezik Sámuel, és íme, amikor a kapu alatt szembe találkoznak, akkor az Isten lelke mondja Sámuelnek, hogy ő az. És onnantól kezdve, másnap reggelig eltelik az egy éjszaka, és másnap reggel fölkeni királyá. De a mondat az mégiscsak az, hogy Isten azt mondja, hogy megmutatom neked, és őt kent föl királyá. És most itt tartunk a Dávid fölkenésénél, ahol van valami olyan nagyon bensőséges gondolkodás a részben, amin azt hiszem, hogy egyfajta elégtétel Sámuel számára az elszenvedett kudarcokért. Majd azt mondta az Úr Sámuelnek, ugyan, meddig bánkodsz még Saul miatt, holott én elvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izrael fölött. Törzsd meg a szaurudat olajjal, és indulj el, elküldelek a betlemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Szívesen felolvasnám a részt, hogyha megengeditek. Inkább a hangulatát figyeljük, mert szerintem sok minden benne van abból, ahogyan az ő hű szolgájával bánik az Isten. Sámuel pedig azt mondta, hogyan mehetnék oda? Ha meghallja Saul, megöl engem. Hová lett a jó viszony? Hová lett az, hogy én kentem föl őt királlyá? Eljátszottam, megmondtam neki, hogy elvetett az Isten téged, és nem erősít meg a királyi hatalomba. Csupa rossz dolgot mondtam, és tudtam, hogy az lesz az eredménye, hogy üldözni fog, meg nem leszek kedves előtte. A nexus tönkre ment azért, mert az Isten követtem, és az Isten szavát mondtam neki. Átéljük, hogy a nexusaink rámehetnek arra, hogyha az Isten szavát követjük. És még tetejében sírunk is miatta, én nagyon sokat, hogy tönkrementek a nexusaim, 50 évem tönkrement, idézőjelben mondom a tönkrementet. Isten azt mondja, hogy ne sírj. Hogyan mehetnék oda? Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr azt mondta, vigyél magaddal egy üszőt, és mondd azt. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Csalafinta egy jövünk van, nem? Semmi gond. Azt mondja, hogyha te félsz, tényleg ráment a nexus, üldöz a király, semmi gond. Hát majd alkalmazunk egy olyan stratégiát, aminek be fog dőlni. Annyira más az Isten, mint mi. Mi már csak ilyen buta keresztény, hogy mondjam, normatívákból sem tennénk meg ilyet, hogy képmutatók legyünk, hogy elküld az Isten, hogy fölkenjünk valakit, mi helyette azt mondjuk, hogy áldozni jöttünk. Hát hol van itt az őszinteség? Hol marad az, hogy szabadon, tisztán hirdetjük az Istennek az igéjét? Isten az nem foglalkozik vele. Azt mondja, hogy vigyél egy üszőt. Hívd meg Isait az áldozatra, és én tudtodra adom, hogy mit cselekedj. Azt kent föl nekem, akit mondani fogok neked. Sámuel megtette, amit az Úr mondott, és elment Betlehembe. A város vénei pedig megijedtek. Ők is tudták, hogy vége a barátságnak. Elébe mentek, és azt kérdezték, békességes-e a jöveteled, ő pedig így felelt, békességes. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg hát magatokat, és gyertek el velem az áldozatra. Aztán megszentelte Isait és fiait, és elhívta őket az áldozatra. Mikor pedig odamentek, és meglátta Eliábot, azt gondolta, bizonyára ő az Úr fölkentje. És aztán ez többször elhangzik ez a mondat. Isten munkatársául választja őt. Ebben a jelenetben határozottan már munkatárs. Már nem azt mondja neki Isten, mint amit Saulnál, hogy ő az, őt kent föl királyul, hanem megengedi, hogy egy tágabb környezetben saját maga gondolatait lecsekkolhassa, leellenőrizhesse Sámuel. És szerintem ez valami olyan hihetetlen nagy ajándék az Úr részéről, ami nagyon-nagyon örülnék, ha mindannyian részesei lehetnénk. És hétszer megtörténik a jelenet, és az Istennek nagyon szelidek a mondatai. Azt mondja Sámuelnek, ne nézd a külsejét, se termetes növését, mert én megvetettem őt, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És jön sorba. És a tanúság valahol ebben összefoglalható az ő számára, hogy Sámuel, egy életet eltöltöttél velem, és ez jól van így. Időnként félsz a múltattól, a múltadat ővező emberektől, és én megértelek téged. Nem értetted meg talán azt, hogy miért kell mégiscsak királyt adni a népnek, de engedelmes voltál, és ez jó. És most itt van egy új lehetőség, és most oda tettelek téged, hogy te mit tennél? Csináljunk egy próbát. Te melyiket választanád? És ő szinte mindegyiknél azt mondaná, hogy ez jó, ez nagyon jó. És az Isten pedig azt mondja, hogy figyelj, Sámuel, attól, hogy a munkatársam vagy, attól még ember vagy. Attól, hogy a munkatársam lettél, mert szerettél és engedelmeskedtél, és nem hallottad, hogy a beszédem a földre hújjon, ettől abban a pillanatban, amikor szabadságot kapnál arra, hogy döntéseket hozzál, ugyanúgy el fogod szúrni, mint a többi ember. Szóval azt hiszem, hogy akkor, amikor a mennyei jelenetben ott van a 24 vén, aki leteszi a koronáját az Isten előtt, akkor valahol kiábrázolódik megint ugyanaz a lelkület, hogy Isten megkoronázhat bennünket, megdicsőíthet bennünket, fölruházhat azzal, hogy lehetőségünk van dolgoknak a dolgok fölött való döntésre. De ezzel együtt ott állt és azt mondta, hogy figyelj, te még csak ember vagy. És abban a percben, hogyha átvállalod ezt a szerepkört, akkor rosszul fogsz dönteni. Lehet, hogy nem tudom kellő módon artikulálni, de valahol amit bennem megmozgat az az, hogy de jó, hogyha az ember annyira alázatos, hogy miközben az Isten szabadságot ad neki arra, hogy válasszon, akkor is a választásaiban nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem visszautal az Istenre, és visszadobja a labdát, és megengedi azt, hogy végül mégiscsak az Isten válasszon. És megint itt az van benne, hogy választási lehetőséget kapott. Már az x-edik, ahol válaszút elé áll, ahol mondhatná azt rögtön az elsőre, Eliábra, hogy ő az. Hát mondhatná, végül is az Isai volt az, akihez elküldte, az ő fiai közül kellett választani. Megtehette volna. De nem elégedett meg azzal, hogy egy olyan választást tegyen a nép elé, ami mögött akármennyire is ő állt. Le tudott mondani a látásáról. Föl tudta fogni azt, hogy az ember azt látja, ami a szem előtt van. És egyedül az Isten látja azt, ami a szívben van. Úgyhogy én azt hiszem, valahol a történetnek itt van a vége. Megajándékozta Isten azzal, hogy megláthassa azt, hogy a dolgoknak az a rendje, hogy Isten dönt. Ezt nem mindenki látja be, és nem mindenki látja meg. Nem mindenki kerül olyan helyzetbe, hogy ezt szabad akaratából visszaadhassa az Úrnak a döntés jogát, hogy ne ragadománynak tekintse, ne zsákmánynak tekintse a döntés lehetőségét az élet bármely kérdésében, hanem mindig eszébe jusson az ember, rosszul ítél, rosszul dönt, testre és vérre hagyatkozik, az analitikájára hagyatkozik, arra, hogy az agya mit termel ki, ütköztetve a gondolatoknak a sokaságát, mit termel ki. És ugye olyan sokszor szembenézünk ezzel, hogy mondjuk valaki átéli azt, hogy az Isten elhívta mondjuk egy missziós szolgálatra. Rendben van? Rendben van. Örül az ember neki. De hogy mi a következő lépés? Hogy a következő lépés, hogy ez alatt a csomag alatt úgy gondolja, hogy már autonóm cselekedetek követhetik, és az állomásokat saját maga meghatározhatja, vagy pedig képes arra, hogy minden egyes állomást ugyanúgy az Úr elé vigyen, tudva azt, hogy a test és a vér nem fog neki tanácsot adni, sem egy időpontot illetően, sem a célt illetően, sem az, abban a tekintetben, hogy vajon ténylegesen minden feladat az ő feladata, vagy valaki másnak a feladata, hogy mikor kell lelépni, ahogyan ő abba tudta hagyni a feladatkört, és ott tudta hagyni, és nem tekintette ő sem zsákmánynak azt, hogy ő az Izraelnek a bírája. Tehát ezt az egész komplex szemléletet, hogy mi építi Istennek az országát minden pillanatban, azt hiszem, az nagyon, nem mondom, hogy kevesen, de mégiscsak azt látom, hogy nem nagyon akarjuk megtanulni. Megelégszünk a csomagokkal, és annyira örülünk, hogy na, én már tudom, hogy mi a hivatásom ezen a földön. És miután eldöntötte, hogy neki ez a hivatása a földön, akkor arccal a frontnak, és teljes erejével belevetve időt, energiát, pénzt, minden buzog az Isten országáért. Hiszen tudja, hogy elhívta az Isten. Csak az az egy dolog maradt ki belőle, hogy Isten nem arra hívott el egyikünk senket sem, hogy buzogjunk az Isten országáért, hanem arra hívott el, hogy minden nap, minden cselekedetünket, a részletekben, a leosztást illetően is vele beszéljünk meg. Tőle vegyük el. Ő legyen mögötte. Hogy ne járjunk úgy, hogy rosszabbnál rosszabb embereket választanánk, akárcsak célközönségnek a missziós területünkön, mert úgy vagyunk, mint ahogy ő volt itt az Isai házában, hogy tulajdonképpen ez is jó, meg az is jó, meg az is jó, meg a harmadik is, meg akármik. És a végül Isten azt mondja, hogy egyik sem, és akkor fölmerül az, hogy lehet, hogy még van másik alternatíva. Lehet, hogy létezik olyan célközönség, vagy lehet, hogy létezik olyan feladatkör, vagy olyan leosztás, ami ugye nincs a szemeim előtt, de az Isten terveiben ott van. És hogy arra akar hívni, és abban akar vezetni? Lehet. Úgyhogy, hát ezek voltak gondolatok, amik megfogalmazottak bennem. Mélyen, empatikusan együtt érzek Sámuellel. Ez egész szerencsétlen, ne haragudjatok, hogy így mondom, nagyon kis hatékonyságot fölmutató élet. Borzasztó kis hatékonyságot mutatott föl Sámuelnek az élete. Minden fronton kudarcot vallott emberileg, és minden fronton győzött az Isten szemében. És én azt hiszem, hogy ebben is annyira pontosan kiábrázolja mi Urunkat, aki minden ponton kudarcot vallott. 3,5 év szolgálat után a 12 is ott hagyja a keresztfálnál. Minden ponton kudarcot vallott. Mindaddig, ameddig föl nem támadt, és új élet nem támadt ebből a hajnalból. Erre hívott mindannyiunkat az Isten. Úgyhogy teljesítményorientáltság és projektszemlélet helyett legyen elégséges vezérelve, amit itt a János evangéliumában Jézus elmondott nekünk. Ha nem engedjük, hogy az ő beszéde a földre hulljon, hanem abban maradunk, nap mint nap, döntéshelyzetről döntéshelyzetre, akkor győzedelmesen ki fog zendülni az élet beszéde az övéiből, és csak ilyen módon. Semmi más, az összes többi az pótlék. Szóval ebben adjon Isten áldást az életünkre. Amen. Amen.